Ór, FM 92,9.
Talpra magyar. Bíró Magda összeállítását hallhatják a március 15-i nemzeti ünnepünkre emlékezve.
Talpra magyar, hia haza. Így kezdődik a március 15-én az egész várost, az egész országot mozgósító Petőfi vers. A refrént esőben állva lelkesen visszhangozta az egész egybegyűlt tömeg. A verset Egressy Béni még aznap megzenésítette, mi most ezt a változatot halljuk, amit azokban a napokban és a következő napokban az egész ország énekel.
Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés válaszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Mostanáig kárhozott a hős apáig, még szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyugodtak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Március 15-e számunkra nem csak a Budapesten, Pozsonyban kitört forradalom ünnepe, mi megemlékezésünkben az 1848-49-es szabadságharc emlékét is szeretnénk megidőzni. Ehhez akkor született szövegeket és dalokat használunk fel.
Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok is felére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
A forradalmi hangulatot március 15-e után jól érzékelteti az a kis anekdóta jellegű történet, amelyet Jókai Mór jegyzett le naplójába. Hallgassuk Jókai Mórt.
Egy vers kezdett el cirkulálni ezen időkben, csak kéziratban, de melynek példányai villámgyorsasággal terjedtek el minden körökben. Szerzőjéül sokan Petőfit hitték, de ő nyilván nem fogadta el magáénak. A vers így kezdődik. Dicsőséges nagyurak, hát hogy vagytok? Nem viszketek kicsinyt a nyakatok? Végződik pedig ekép, ásót kapát vasvillát ragadjatok, vasvillára velök, aztán szemétre, ott tegyék őket kutyáink ebédre. A vers a parasztokhoz szólt, és az urakat illette, és ez utóbbiakra nézne nem volt a leghízelkedőbb hangon fogalmazva. Egy arisztokrata klub körében egy szép reggel éppen a verset olvasták, és a halovány arcok emberei kétkedve tudakozták Kis Mihálytól, ki éppen akkor érkezett Pestről, hogy igaz-e miszerint egy 40 000-nyi póré had összegyülekezett a Rákoson. Azt nem tudom, felelte ez, de bizott könnyen lehet több is. E remegés közben meglátják az ablakon át Széchenyit az utcán, s látván, hogy éppen ő is oda siet, reményteljesen néztek elébe, tudván, hogy a mindenre kész státusz férfiú az egész pesti forradalma nem sokat ád. Azt rendesen paraplui revolucionnak, esernyő forradalomnak csúfolva. A lépcsőn egy radikális hazafival találkozott a nemes gróf. Bonjour, citoyen Széchenyi! Jó napot, Széchenyi polgártárs, köszönti a grófot. Bonjour, sans culotte! Jó napot, forradalmár polgártárs, viszonozza a gróf komikus gunyorral. A klub ajtaja megnyílt, a gróf belépett, tán sejtette az arcok sápadságának okát, ha nem, úgy még érdekesebb a tréfa. Ezekkel a szavakkal köszönt be hozzájuk. Dicsőséges nagyurak, hát hogy vagytok?
1848-ból el kell menni háborúba. Ha úgy vagyon cédulázva, hogy elveszek a csatába. Azt is tudom, nem én kezdtem, tudom, nem is én végezem. Most is halnak is születnek, nem lesz vége az életnek. Kenjetek fel rá, kúciak, ti valátok igaz fiak.
Napok alatt megalakult a nemzetőrség, a nemzeti szín zászlók alá gyülekezett katona, polgár, paraszt, hogy megvédje a magyar haza márciusban frissen kiküzdött alkotmányát. Osztrák és magyar nyelvű lengyel katonatisztek álltak a seregek élére, lett egyenruha, fegyver, ágyú, töltény, és a reguláris és frissen toborzott csapatok körében hamar feltűnt egy fiatal őrnagy hadvezéri tehetsége. Változó volt a hadiszerencse a pákozi győzelem után, de a tavaszi hadjáratban győztes csatát győztes csata követett. A kormányzó Kossuth Lajos 49 tavasza és nyara fordulóján kitüntetéseket adott át a magassangú tiszteknek. Hallgassuk meg itt is Jókai beszámolóját. Az éles szemű író a tábornok öltözétkét talán egy kicsit poentírozva írta le. Jött Gulyón, kis szőke férfiú, merész tekintetű arccal, szürke piros zsinóros köpeny volt rajta. Kísérő segédének akkor is fel volt kötve a jobb karja azon seb miatt, mit Branyiszkónál kapott. Magát a branyiszkói hőst hangos éljennel üdvözölték, a tömeg lelkesedése miatt alig bírt utat törni magának a városház kapujáig. Így fogadták Miskolcon is, ahol a virágkoszorúktól paripája alig bírt haladni, karjaira fűzték, lova nyakára kötötték azokat a legszebb hölgykezek. Jött Mészáros. Alakja maga volt a szelíd rezignáció, őszfeje őszakállával lógott jobbra-balra, mikor járt, szelíd vékony hangon, mely szinte meglepte az ismeretlen viszonzá a köszöntéseket. Szokása volt szemeit kegyesen lelehújni, mint egy áldozatra hitt mártírnak. Senki sem gyanít a külső modorától, hogy egykor a csatában 4 kozákot egymaga levágott. Az a jókedvű susogás hallatszott körüle, mely olyan embereket szokott illetni, akit senki sem bámul, de mindenki szeret. Azután jött kis Ernő, a finom arisztokrata, aranyos, molnár színű mentényében, mely a legfinomabb asztrakánnal volt prémezve, büszkén magasra tartott fővel jelent meg. Szétnézett a nép között, mintha követelni azon bámulatot, mely önként támad számára a tömegben. Csak egy ember volt még hátra, Görgei. Még nem volt Debrecenben, de azért voltak, akik hitték, hogy eljön.
Huszár gyerek, huszár gyerek, szereti a táncot. Az oldalán csörgeti a kardot. Csörgeti, ha csörgesse, bengjen sarkantyúja. Kossuth Lajos verbunkja, a muzsik által túlja.
Az alatt fenn a városház legnagyobb termében, a favorizált követek s katonák rangviselők környezetében fogadta az elnök a kitüntetendőket. Maga ezúttal a hasonló alkalmaknál használt közhonvédi Attila helyett fekete polgári öltönyt vett magára, s az érkeztek mindegyikének tudott valami lekötelezőt mondani. Ez alatt künn a városház előtt egy egyszerű, zöldre festett paraszekér állt meg. A lovakat valami kopott, őrnagy ruhába öltözött fiatalember hajtotta. Mint hogy a városház elé a néptömeg miatt nem lehet-e hajtatni, megállt szekerével az utca közepén, a gyeplőt odavetette hátul ülő kocsisának, s maga kiugrott a térdig érő sárba. Ki gyanította volna, hogy ez a kopott sáros ember Magyarországnak első hadvezére Görgei. Amint belépett, akik nem ismerték, szinte kedvetlenül látták díszes társaságban e ki nem kefélkedett alakot megjelenni. Még ellenkezőleg ismerősei, ezek közül legelő Kossuth, önkéntelen udvariassággal siettek őt elfogadni, s egy perc múlva, mint futótűz szerjedt el a körben. Ez Görgei. Az az őrnagyi ruha, mint múlt évi szeptemberben felvett, s azóta le nem vetett, meg volt kopva minden oldalról. Mindenki rábámult, mindenki odatolakodott hozzá. Görgei jól tudta, ezek között egy sincs, ki neki vagy imádója, vagy halálos ellensége ne volna. De mindezőt legkevésbé sem látszott megilletni. Kossuth mosolygó, lekötelező üdvözlését egy igen hideg, feszes főhajtással viszonzál. Mészáros félig fölkelt székéről előtte, mire Görgei egy kissé megbillentette fejét, de nagyon kissé. A főhadi parancsnok állt meg útjában kisernő. Görgei úgy tett, mintha a pompás gálába öltözött arisztokratát észre sem venné. Kisernő nem várta ezt a bánásmódot, s egészen megütődve érzi magát általa. Pedig 110 ágyot foglaltam el, mormogta fogai között németül.
Lincsvárában sír a német gyaj, Lincsvárában könnyen éri baj. Bús a német, mert a lajtán hetek óta áthallik a Kossuth óta. Bús a német, mert a lajtán hetek óta áthallik a Kossuth óta.
Következett maga a ceremónia. A tábornokok sorba álltak. Kossuth személyesen tűzte fel mellükre az éremkereszteket, s mindenkinek mond a közben egy iránymondatot. Görgei ő volt az utolsó a sorban. Midőn Kossuth hozzá közeledett, a két férfi szemei találkoztak. Görgei jóval magasabb volt Kossuthnál, ő le, Kossuth felnézett rá. És Kossuth kezei remegtek, és Görgei halvány volt, mint a fal, midőn az érdemrendet mellére tűzte. Alig hallhatólag megtört, elfojtott hangon mondákosott: engesztelődést a haza nevében. De mindenki oda nézett, és mindenki látta, mély kérve, mély engesztelően nézett fel Görgeire Kossuth nagy, beszédes kék szemeivel, mint reszketett keze annak mellén. És látta mindenki, mély tekintetet vetett rá Görgei, mély névettelen düvel álltak meg szemei mereven az elnökre tekintve, azon emberre, kit ő úgy gyűlölt, kit oly kevésre becsült, kivel játszott, kit tízszer megharagított, s ugyanannyiszor egy szavával kiengesztelt, kit gyengének látott, ki őt saját hatalmával megkínálta, kiről tudva, hogy őtőle fél, mint senkitől a világon, s mégis ő hozzá ragaszkodik, mint senkihez a világon, és akit a nép mégis bálványoz, szeret, még őt alig emlegeti. Kik e percben Kossuthot és Görgeit látták együtt, egymás mellett, azon jelenetet el nem fogják feledni soha.
Kossuth lovam, megérdemli az abot, kétszer kerülte meg Magyarországot. Harmadszor is meg akarta kerülni, de a német nem akarta engedni. Ha még egyszer körül járhatta volna, Magyarország gyászba sose lett volna. Kossuth Lajos, ha bevettél huszárnak, adj lovat is, hogy én gyalog ne járjak. Adj lovat is, lóra való szerszámot, hadd járjam be körül Magyarországot.
Emlékezzünk meg, a Görgei vezette feldunai hadtest egyiken alkalmazott ötletes huszárvágásáról. Január 5-én Windisgrace bevonult Pestre, és büszkén jelentette a császárnak, hogy leverte a magyar ellenállást. Görgei a feldunai hadsereg élén a felvidéken harcolt több oldalról szorongató császári haderővel. Ez a hadsereg jobban felszerelt, kiképzettebb és nagyobb létszámú volt. Ugyanakkor a kemény tél is emberfeletti áldozat elé állította a honvédeket. Görgei hadtestével a bányavárosok, Besztesze bánya, Körmösz bánya felé vette az irányt. Éppen ekkor a feldunai hadtest jobbszárnyát alkotó Aulich hadosztály elszakadt a főseregtől. Ez könnyen a hadosztály felmorzsolásához vezethetett volna, mivel a két seregrészt a Körmöci hegység, Skalka hegység, meredek sziklás hegygerince választotta el egymástól. Ekkor döntöttek úgy, hogy az Aulich hadosztályt és az utánpótlást a hegygerinc alatt egy elhagyott bányalagúton keresztül vezetik át. Ez egy 14. századi eredetű, rövid alagút volt, ezen keresztül szállították az ércet a Besztesze bányai bányákból a királyi pénzverőbe. De az átkelő már hosszú évszázadok óta nem volt használatos. Ezt meg kellett a honvédeknek erősíteniük, valamint az ágyuk és a társzekerek számára is járhatóvá tenniük. A környék lakói időnként télvíz idején kivételesen szokták használni ezeket az utakat, akkor is csak könnyű kis kézi szálnokkal. A kétségbe esett helyzetben talált nagy ötlet, hihetetlen erőfeszítés és tehetség következtében meghozta gyümölcsét, az átkerés sikeres volt. A feldunai hadtest szárnyai egyesültek, s tovább folytathatták menetelésüket Talszi hadjárat többi győztes csatája felé. Hallgassunk meg most két levelet, a harctérről írják szerető feleségeknek. Az elsőt Kossuth, a másodikat Petőfi írta, már az erdei hadjáratból.
Ma nem mehetek. Elkéstem a sok dolgokban. Holnap megyek. A németet megverték Szőnynél. 2000 esett el. Görgei fején megsebesült. Klapka 18 000 emberrel Komáromnál marad. Nagy Sándor 20-24 000-rel jő. Igen, jól hatott megjelenésem a népre, pedig összeszittam. Közölde híreket Percellel. Híved, Kossuth Lajos.
Petőfi Sándor feleségének, Szendrei Júliának Marosvásárhelyről 1849. július 22-én írja. Kedves lelkem, Juliskám, késő este van. Az imént értünk ide. Holnap korán reggel indulunk udvarhelyre. Ben utolsó levelét Brassótól félnapi járóföldre írta ide, ezelőtt 3 nappal. Nem tudom, hol kapjuk meg. Talán Brassóban, vagy már azon is túl. Tisztelem Miklósékat. Csókollak titeket, szentségeim. Írni fogok valahányszor lehet. Légy nyugodt és béketűrő, amennyire lehetsz. Higgy. Remélj, szeress, a sírig és a síron túl örökké hűséges férjed, Sándor.
De nem messze van ide babám anyája, ide látszik sudár jegeny pálya. Fújja a szél lengeti, katonára kell menni, szép vagy babám, miért kell téged itt hagyni? Kezdtem kuferomat pakolni, édesanyám akkor kezdett sitatni. Engem agyám ne silas, inkább pálinkát hozas, hadd igyon a szegény katona fényon.
A honvéd sereg, amely győzelmet aratott az osztrákok fölött, a többszörös orosz túlerő előtt kénytelen volt letenni a fegyvert. Hallgassuk meg ezután Klapka György utolsó levelét, a Komárom várát hősiesen és bevehetetlenül védő katonáihoz a vár feladásakor.
Keblem elfogul, mert utoljára szólok hozzátok, kikhez annyi öröm és szenvedés, annyi honfi vérennyel dicsőség, s akikhez egy szent kötelesség, közös érzete fűzött elválaszthatatlanul. Egy szép, de küzdelmes pályára léptünk nemrég. A legmagasztosabb feláldozásával törtünk a kitűzött cél felé. Megtettük, amit ember saját erejével tenni képes. Spirulás nélkül állhatunk Isten és a világ színe elé. Ám a sorskönyvében másképp volt megírva. És most lelépünk a pályáról. Mélyre, melyre oly sok szép reményeket hintett a közérzelem, és melyen elvérezhetünk ugyan, de vele a nemzetügyének többé használni nem fogunk. Lelépünk a térről, mert a haza kívánja, melynek további szüksége lend külfiakra. Lelépünk, mert szent tartozásaink vannak azon haza iránt, mely úgy lehet fennmaradásunkban leli a jövő minden vigaszát. Maradjatok hát továbbra is támaszlopai. A feladatot, mely előttetek állt férfiasan, s mindvégig következetesen teljesítétek. Meghajoltatok, mert kellett. Az események töretlen hatalma előtt hajoltatok meg. Ez és a megmentett becsülés adhat megnyugvást mindnyájatoknak. Vegyétek egyszer, mint szíves végbúcsúmat, Isten veletek, Klapka György tábornok.
Bécs várostól nyugatról keletre hidegen fúj a szél, bánatot hoz a magyar nemzetre, mert véle felhő kél. Oly Bécs város, innie valaki, érted mennyi magyar vér omlak.
A honvédseregben, mint tudjuk, nagyon sok nem magyar nemzetiségű harcos is harcolt. A horvát származású Lépsük Mária végigharcolta a szabadságharcot, világos után fogságba került. Így számolt be az élményeiről.
Augusztus 18-án fogságba estem, és Lipvára vittek, ahol át kellett úsznunk a Marost. Arad várába vittek. Az akkori várparancsnok igen goromba ember volt, különösen a magyarokat gyűlölte. Utódjáról tuntábornok lett, aki a foglyokkal emberi módon bánt. Miután tudomására jutott, hogy áldott állapotban vagyok, kiutaltatott számomra egy magánlakást. December 18-án a várba vezette Kosfelvisz várparancsnokhoz. Megkértem őt, hogy férjemet, Jónák őrnagyot engedje a keresztelőre hozzám jönni a lakásomra, miután minden órában várom a letetegedést. December 24-én egy egészséges fiúgyermeknek adtam életet, mely hírre férjem Jónák őrnagy két altiszt kíséretében eljött a keresztelőre. Még 3 hónapig maradtam a radon, azután a foglyokkal együtt Pestre hoztak, ahol 2 napig a vadászkült szállóban laktam. Innen az Imonyi hajón 2 altiszt kíséretében Sziszekre vittek. A többi foglyot Péterváradra vitték. Sziszeknél az egyik altiszt megmondotta, hogy már kíséret nélkül mehetek tovább. Asszonyom, ön most hazájában van, mi most visszamegyünk. Irántam tanúsított becsületes magaviseletéért mindegyiknek 3 forint odavallót adtam. Az ítélet számomra így hangzott. Kiutasítás Magyarország egész területéről, Horvátországba internálva. Ez a kedvező ítélet földjeinknek köszönhető, akik a főtörvény széknél állásban voltak. Ők még büszkék is voltak arra, hogy egy horvát nő milyen hősiesen küzdött. Sziszekről kocsin Zágrábba utaztam, hova április 24-én délután 2 órakor érkeztem. Édesanyám és testvéreim nagy örömmel fogadtak, miután már 7 évig távol voltam. de egy fillérem, aki az olasz hadjáratból jött, melyet a Don Mikoyás században harcolt végig, szemrehányásokkal és szidalmakkal fogadott, és gyermekemmel együtt az első emeleti ablakból ki akar dobni, amiért a magyaroknál szolgáltam. Édesanyám közbenjárására a fivérem mégis kibékült velem. A lakosságtól is igen sokat kellett szenvednem. Az utcán kövekkel és sárral hajigáltak meg, és vízzel öntöttek le, úgyhogy már az utcára sem mehettem. Utána kiabáltak. Édesanyám akkor elment Jelasics bánhoz, és mindezt elpanaszolta. A bán azt mondta, jöjjön anyám másnap velem együtt oda. Nagyon barátságosan fogadott, és mindenről kikérdezett engem. Azt mondta anyámnak, büszke lehet a lányára. A bán távoli rokonunk volt, és így tegező viszonyban mondta, Fanni, büszke lehetsz a lányodra. Ekkor kitárta az előszoba ajtaját, és bemutatott engem, és ott az ott egybegyűlt tiszteknek, mint háborús pajtársukat. Büszkék lehetnek, mondta, hogy ilyen bátor földjük van. Másnap mindenhol német, horvát és olasz falragaszok jelentek meg, melyeket szigorúan tiltva volt a hazáért felkelőket, legyen az férfi vagy nő, sértegetni. Inkább büszkék legyünk rá, hogy horvát nő, bár ellenséges táborban, ilyen vitézül küzdött. Ezen tilalom következtében az ampul mindenkitől és mindenkor nyugalman volt.
Ott voltam én mostanában, Kossuth Lajos szobájában. Áldott kezét megfoghattam, élő szavát hallgathattam. Kossuth Lajos író deák, nem kell néki lámpa világ, megírja ő a levelet a ragyogó csillag mellett.
A fővezér határozottan ragaszkodott hozzá, hogy csak az orosz túlerő előtt teszi le a fegyvert. Osztrák katonaság még a közelben sem lehet. Az orosz lovassági tábornok Rüdiger szárnysegédje, Drozdov főhadnagy naplójában megörökítette benyomásait a magyar seregről és görgei főparancsnokról. Hallgassuk befejezésül az orosz főhadnagyot.
A házat körülvelő hatalmas tömegű nép és katonaság láttán ki lehetett találni, hogy itt van a főparancsnok szállása. A kapunál álló medvebőr süveges gránátos őrök pedig kétségtelen bizonyítékú szolgáltak Görgei jelenlétének. Alig értünk az épület terasza elé, Görgei kijött elénk, az üdvözlések után a magyar főparancsnok tábornokunkat rögtön karon fogta, és egyenesen dolgozó szobájába vitte. Mi hárman ez alatt a nagy terembe mentünk, ahol tisztek sokasága nyüzsgött. Az ügyeletes segédtiszt sorra bemutatott bennünket az itt lévő tábornokoknak, az ideglenes kormány itt tartózkodó tagjainak és a görgei vezérkarához tartozó tiszteknek. Mintha Daliák arcképcsarnoka volna ötlött fel bennem a gondolat, a pompás magyar egyenruhát viselő dércek férfiak láttán, itt ültek össze a legelőkelőbb családok fiai, a magyar ifjúság színevirága. Hamarosan minket is behívtak a dolgozószobába, és Frolov tábornok bemutatott bennünket Görgeinek. El voltunk ragadtatva ennek a fiatal tábornok a vonzó külsejétől, aki nemrégiben még szövetségeseinknek, az osztrákoknak a réme volt, most pedig diktátorként és a magyar felkelés valamennyi haderejének főparancsnokaként állt előttünk. Görgei ránézése 25 éves lehet, magas, karcsú, arányos testalkatú férfi. Kerek szép arcán, melyet kis szakál vesz körül, a szelídség és jólelkűség vonásai. Nagy, kék, csillogó szemének követhetetlen talányos billantásai arra utalnak, hogy erélyének és fölényének tudatában van. Fejét kötést takarja selyemkendő, mely tarkóján lévő sebet takarja el.
A magyarok istenére esküszünk, hogy magunk tovább nem leszünk.
Bíró Magda összeállítását hallhatták a március 15-i nemzeti ünnepünkre emlékezve.